Menni, enni, turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
Köszöntöm Önöket! Május 9-e és 10-ei hétvégén ismét a 100 éves házaké lesz a főszerep a Budapest 100-on. Hosszú évek után térnek vissza a szervezők az alapkoncepcióhoz, de ennek megvan a maga prózai oka, amit persze nem én fogok elmondani, hanem a vendégem Dongó Tamás projektvezető. Szervusz Tamás!
Szia, köszönöm szépen a meghívást.
Emelt fel egy picit a mikrofont, és akkor nem kell, hogy legörnyedni. Így van, pontosan. Szóval, mi annak a prózai oka, hogy most van a Budapest 100?
Már itt, hogy miért 100?
Aha, igen.
Ezért az újra nevet kapta ez az idei rendezvény, nem véletlenül. 16 év után újra visszatérünk, vagy 10 év után visszatérünk újra az alapkoncepcióhoz, hogy a 100 éves házakat ünnepeljük. Az első 4-5 évben, 11-től, meg volt a lehetőség arra, hogy ezeket a 100 éveseket ünnepeljük, de az első világháború okozta gazdasági nehézségek okán, és az építési kedv lankadása okán nem tudtunk annyi házat meghívni az elmúlt években, hogy egy teljes fesztivált kitett volna a program. Emiatt az elmúlt 10 évben különböző egyéb altémákat dolgoztunk fel, és az idei az első, amikor visszatérhetünk az eredeti koncepcióhoz.
Ezek azt jelentik, hogy 40 házról beszélünk, Budapest egész területén, Pesten is és Budán is. Ezek a házak takra 2026-ban 100 évesek, vagy már egy picivel el is múltak 100 évesek?
Nem, ez a mi szentimentalitásunk, hogy nem hagyjuk ki az elmúlt évek születésnaposait sem. Ezért 1916 és 26 között épült lakó- és középületeket hívtunk meg idén.
Mi épp, ugye te építész vagy eredendően. Igen. Milyen korszak volt, milyen építészeti korszak volt 16 és 26 között, ami mondjuk Budapesten lépten nyomon látható, persze nem látjuk, mert a szemünket nem emeljük föl, hanem mindig csak a padlózatot nézzük.
Igen, ez egy nagyon érdekes és ilyen átalakulási időszak volt. Az első világháború okozta nehézségeket, próbálta feldolgozni az ország. Ez minden, az élet minden területén látszódott, hogy itt van ilyen nagyon nagy változás van készülőben is, és folyamatában. Itt az építészetben az vehető észre, hogy a 16 és 18-19 közötti időszakban nem épültek nagy számban épületek. Uh-huh. A világháború miatt az építőanyagot és az emberi erőforrást is a harcászatban használták.
Pedig szerencsére Budapest nem sérült, tehát a világháború nem hordozta a nyomán Budapest sérüléseit.
Igen, az szerencse volt, de a második világháború sokkal nagyobb károkat okozott a háború. És aztán a 20-as évekig próbálta ugye feldolgozni az ország a veszteséget, az egész Trianont így 26-ig egészen meglátszott az építkezésen is, hogy milyen módon készültek az épületek. Itt észrevehető az, hogy inkább a historizálás és a neobarokk jött előtérbe, ami ezt a stabilitást és állandóságot próbálta szimbolizálni, ami ugye nem volt meg a világháború után, és anyaghasználatában is már kezdtünk inkább a modernebb anyagok felé kitekinteni.
Mi jelent meg például modern anyag, építőanyag tekintetében?
Itt a vasbeton volt.
Vasbeton volt.
Az egyik leg.
És akkor már vannak olyan 100 éves házak, amik vasbeton szerkezetűek voltak?
Hát olyan, hogy teljes egészében olyan nincs. Aha. Szerintem. De olyan, hogy már födémként használták, és ezáltal sokkal tágasabb tereket tudtak létrehozni, az már megjelent viszont.
Milyen funkciójú házak épültek 16 és 26 között? Vagyis azok a házak, amiket építettek, mire használták az emberek?
Ez teljesen vegyes volt. Itt a lakóépületeknél jellemző volt a szükséglakás.
Tehát alapvetően lakóépületek, egyrészt a lakóépület volt, persze.
Egyrészt lakóépület, másrészt intézmények is épültek ugyanúgy. De a lakóépületeknél fontos volt, hogy ezt a Trianon után beözönlő több százezer fős embertömeget elszállásolják, és ezért szükséglakások, ilyen barakkok is létrejöttek, amik már nem maradtak fent. Uh-huh. És ugyanakkor a Székesfővárosnak is voltak különböző építkezései, mint ilyen különböző olyan lakásokat hozott létre, amiknek kisebb volt a lakóterülete, az életterülete, kívülről kicsit díszesebb.
Kvázi
volt.
Szociális létesítményként lakótelepi, most a szó mostan értelmével lakótelepeket hoztak létre, mondjuk például a Vajda Péter utcában is, ami benne van a 40-ben, ugye?
Igen, igen. Erős volt ez a bérlakás program akkoriban.
Hiszen el kellett látni a Budapestre fölözönlő munkaerőt, akik egyébként a világháború után megjelentek, dolgoztak, ugye 20-as években vagyunk, abszolút. Aztán majd jön a boldog békeidők, amelyik majd eltart egy ideig, de akkor ezek a lakások, és amik mondjuk nem lakóházként, hanem intézményi épületként épültek, azok milyen funkciójuk voltak?
Ez is teljesen vegyes volt. Tulajdonképpen minden, amire szükség volt, ez megépült. Itt az intézményen jellemző volt az, hogy továbbra is próbálták azt a pompát és díszességet mutatni, amit korábban is. Ezzel is azt mutatva, hogy nem volt ránk rossz hatással a Trianon és a világháború, hanem kifelé azt mutatta, hogy minden rendben van, és hogy nyugodjon meg mindenki. Ez kb. Ilyen feldolgozási fázisa volt ennek.
Hoztál magaddal egy kis brossulát, ugye, amely konkrétan végigköveti, hogy melyik az a 40 ház. Hát végig lapozva gyorsan azt állapítottam meg, és mondtam is neked, hogy elég eklektikus a kép. Tehát építészetileg elég eklektikus a kép. Mert?
Igen, itt most a 16 az már kicsit a szecessziós Art Nouveau időszaknak a végét jelenti, ugyanakkor később megjelennek ezek a neobarokk historizáló és különböző olyan építészeti stílusok, amiket te is láttál most így a füzetkét lapozgatva.
Amiket egyébként ugye most majd meg lehet nézni ezen a napon, május 9-én és 10-én. Gondolnám én, biztos balga módon, hogy a 100 éves házakból talán több lehet Budán. Te meg erre azt mondod, hogy nem.
Ez valamilyen mértékben igaz. Nagyon sok lakás és villaépület épült a budai térségben is. Pesten jellemzőek voltak inkább a nagyobb társasházi szintű lakóépületek. Igen, ez ilyen kettős volt.
Tehát alapvetően ugye az lehet a különbség a Pest és a budai oldal ez időszakban történt építkezésével, hogy amíg Budán villaépületek, tehát egy-egy család rendelkezett magánként, addig a pesti oldal pedig arra volt hivatott, hogy ott valóban elhelyezze azt az embertömeget, akik egyébként megjelentek a Székesfővárosban.
Igen, igen.
Akkor mégis mi az arány?
Most egészen 50-50.
50-50 százalék.
Így a Budapest 100.
Igen. Akkor ugye azt már megbeszéltük, hogy 40 házat lehet fölkeresni. Mi történik május 9-én és 10-én?
Hát körülbelül ilyen reggel 10 és este 6 között vannak általában nyitva ezek az épületek. Bárki számára megtekinthetőek, nyitva lesz ez a kapu, be lehet menni.
De például lesz kint az utcán valami fajta jelzet, hogy kérem szépen 100 éves vagyok, várok.
Igen,
mindenkit.
Minden ház számára nyomtattunk ilyen nagyon molinót, amin egyértelműen látszik, hogy ez az a ház, ahol be lehet menni.
Ez az a ház, ahol semmi nem változott. Ez igen. Az a ház, ahol áll az idő, énekelték annak idején.
És bent bármilyen programot szervezhettek az önkénteseink, így lehet egy beszélgetés, egy versszavalás, egy kis koncert. Van, ahol például a Vajda Péter utcában ott kis limonádéval és süteménnyel várják a lakók az érdeklődőket. És vannak ezen kívül regisztrációs programjaink is, amik sajnos már beteltek nagy részt, de mindenkinek ajánlom, hogy a Budapest honlapján nézze meg ezeket. Hát, ha még van egy-két hely, ezek általában vezetett épületbejárások, vagy olyan előadások, amik szűkebb térben zajlanak.
Ugye én pontosan nem tudom megmondani, de lehet, hogy te meg tudod mondani, hogy a Vajda Péter utca, itt a 43-as számról van szó, ott hány család lakik? Itt akkor, amikor mondjuk ez a ház kiválasztódott általatok, akkor minden ott lakó családot meg kellett keresni, vagy elég volt a közös képviselővel egyeztetni, és akkor ők, tehát voltak éppen szondáztátok a lakókat?
Itt a legtöbb esetben egy-két lakó az, aki meg szokott minket keresni. Úgy zajlik ennek a lakóháznak, hogy...
Ez egy alulról jövő kezdeményezés is lehet? Vagy van rá példa?
Igen.
Hogy 100 éves a házunk, akkor hoppá, kérem szépen, szeretnék jelentkezni erre.
Igen, mi meg szoktuk keresni őket elsősorban. Uh-huh. Először is, hogy mi láttuk, hogy ők 100 évesek a kutatások alapján, és kívánnak-e részt venni a programon, és ilyenkor egy-két lakó szokott lenni az, aki visszajelzésük mondják, hogy ők szívesen foglalkoznak a programszervezéssel, az önkénteseink segítségével, és akkor őket szoktuk kérni arra, hogy valamilyen módon szólítsák meg a ház teljes lakosságát, hogy mindenkitől kapjunk, vagy legalább a felétől kapjunk egy olyan pozitív visszajelzést.
Volt olyan háza a látókörötökben, amelyik aztán nem szállt be ebbe a buliba?
Hát összesen 350 házat gyűjtöttünk össze a kutatás alapján. Mindenkihez vittünk
abból ki... lett a 40?
Abból lett a 40, igen. Mindenkihez vittünk ki plakátot, és az önkénteseket kértük, hogy szólítsanak meg legalább egy-két lakót, akikkel ott találkoznak a lépcsőházban, és a legtöbb háztól nem érkezett visszajelzés, uh-huh. Volt körülbelül 100 olyan, akik kifejezetten mondták, hogy nem szeretnének részt venni, és volt ez a 40, akik viszont örömmel részt vettek.
Ezek a házak alapvetően mind csili-vili módon felújított házak?
A Budapest Szeznek az a mottója, hogy minden ház érdekes. Számunkra nem feltétel az, hogy felújítva legyen. Azt szeretjük, hogyha valamilyen módon őrzi, lehetőleg minden nagyobb mértékben őrzi az eredeti állapotát a ház.
Ugye itt lesznek bejárások is, vagyis ezek a túrák, ezek a vezetett túrák, ezek már ugye beteltek, mint ahogy mondtad, de egyébként ezek a vezetett túrák, hiszen ha 100 éves egy ház, akkor azt gondoljuk, hogy van történelmi múltja, van miről mesélni, akkor valójában úgy kell, mint egy normál budapesti sétán vezetett túrával, valaki elmondja, hogy itt a falak között ez is ez történt?
Így van, itt a kutató önkénteseink végeztek egy mérható kutatást, elmentek a levéltárba, megnézték az interneten elérhető összes anyagot, és ebből összeállítottak egy ilyen sétaanyagot, és azt fogják előadni.
Kik a kutató önkénteseitek, mert egyébként most már sokatszor említett, hogy akkor egy nagyobb tím dolgozik azon, hogy egy ilyen esemény létrejöhessen.
Igen, a kortársépítészeti központban csak ilyen 5-10 fő.
Ahol te dolgozol?
Igen, ott csak 5-10-en foglalkozunk ezzel a fesztivál megvalósításával, ezért minden éven szükségünk van a lehető legtöbb önkéntesnek a segítségére. Ez körülbelül ilyen 150-200.
Honnan jönnek ők?
Decemberben szoktunk meghirdetni egy önkéntes felhívást, és erre szoktak jelentkezni, és januártól dolgozunk együtt, tehát ez egy 5 hónapos kemény folyamat.
Tehát az ő feladatuk mondjuk elsősorban megszondázni a házakat, hogy van-e kedvük, vagy lehetőségük, aztán utána pedig, amikor visszajön az igen, akkor utána fölvenni gondolom a házzal újra a kapcsolatot, minden részletet megbeszélni, és itt az önkéntesek feladata, hogy ezen a két napon, a május 9-én és 10-én fogadják a vendégeket, koordinálják a vendégeket, vezessék a túrákat? Így tehát van, itt az azt jelenti, hogy vannak olyan önkéntesek is, akik mondjuk várostörténészileg is meg tudnak jelenni?
Igen, ugye 4 különböző csoportból osztjuk az önkénteseket, vannak a programszervezők, akik kifejezetten csak a programok szervezését vállalják el, vannak a kutatók, akik kifejezetten a kutatással foglalkoznak, illetve vannak a fotósok, akik a fotózást készítik elő, és igen.
Tehát ők dolgoznak azon, hogy minden flottul várja a vendégeket. Igen. Ugye azt mondtad, hogy körülbelül 50-50% a házaknak a Pest és a budai oldalt is figyelembe véve. Neked melyik a kedvenced a 40 közül?
Ezzel gondolkoztam ide felejövet, hogy melyiket
tudtad, mondjam. Hogy fölteszem a kérdést, pedig aztán nem mindig szoktam. Igen?
Igen, ez nehéz kérdés. Minden ház érdekes.
Aha, igen, igen.
De talán a Szemlőhegy utcai óvoda az, ami nagyon érdekes. Ez...
Oda jártál óvodába? Hát megértem, persze.
Nem, én nem budapesti vagyok, de az egy intézmény, és az intézményeket általában úgy szoktuk megkeresni, hogy...
Meg is akartam kérdezni valóban, hiszen a lakóépület, vagy a lakó helyi házakról beszéltünk, az intézményeket, de őket is megkerestük.
Igen, van 16 intézményünk. Aha, igen. Is, és ebből a Szemlőhegy utca volt, ahol a legproaktívabb volt minden intézményi dolgozó. Nagyon sok programot szerveztek.
Ovisok ott lesznek, rajzolni fognak és
lesznek
énekelni?
Lesznek gyerekprogramok is. Azt nem tudom, hogy az ovisok is ott lesznek, de gyermekeket is várnak oda szeretettel.
Milyen oldalon lehet itt egyébként egy picit bővebben belenézni ennek a két napnak a történéseibe? Hiszen ott ezen az oldalon gondolom meg lehet nézni a házakat, ott vannak a leírások. Igen, tehát honnan tájékozódunk?
Elsősorban a budapestszáz.hu-t ajánlanám mindenkinek.
Ott... Egyszerűen budapestszáz.hu.
Igen, számmal, nem uh-huh. betűvel.
Igen, igen, igen.
És ott megtekinthető minden program, minden háznak az adatlapja is. Térképen is lehet keresni a házakat, úgyhogy lehet látni, mi van a legközelebb hozzánk. Illetve, hogyha még ezen kívül bármilyen további információ, akkor esetleg a Facebook oldalunkat és az Instagram oldalon is lehet tájékozódni.
Oké, hogy ennek a projektnek most vége lesz a hétvégén, jövőre mi lesz?
Ez titok. Nem azért titok, mert nem mondhatom el, hanem mert mi sem tudjuk
igazából. Még ti sem tudjátok, de egyébként a koncepciót viszitek tovább, akkor persze elképzelhető, hogy mondjuk 26-tól nyújtjátok föl az idősíkot, mondjuk 30-ig, vagy 32-ig, vagy 33-ig.
Hát valószínűleg előre nem dolgoznám.
Előre nem dolgoztak, igen.
De azt meg kell majd nézni, hogy 27-ben épült-e annyi ház, amennyit meg tudunk szólítani.
Köszönöm szépen, szóval május 9-e és 10-i hétvégén ismét a 100 éves házaké lesz a főszerep a Budapest 100-on. Aki erről egy picit informált minket, Dongó Tamás projektvezető. Köszönöm, Tamás, hogy itt voltál.
Köszönöm én is.
Én pedig köszönöm az önök figyelmét, az elmúlt két óra szerkesztő műsorvezetőjét, Buza Sándort hallották. A viszonthallásra.